kedves gyülekezet, ma Isten szent igéjét, Ézsaiás proféta könyvének az 51. fejezetéből, a 9. versről, a 16. versig terjedő szakaszból olvassuk, illetve hallgassuk meg fel. Kelj föl, öltözd fel az erőtő Úrnak karja. Kelj föl, mint a régi időben, a messze hajdanban, avagy nem te vagy él, aki Ráhábot kivágta, és a sárkányt átdöfte. Nem te vagy él, aki a tengert megszárasztotta a nagy mélység vizei, aki a tengerfenekét úttá változtatta, hogy átmenjenek a megváltottak. Így térnek meg az Úrnak megváltottai, és újongás között Sionba jönnek, és örökös öröm fejükön igazságot és örömöt találnak, eltűnik a fájdalom és sóhaj. Én vagyok megvigasztalótok, ki vagy te, hogy félsz halandó embertől, ember fiától, aki olyan lesz, mint a fű, hogy elfeledkeztél az Úrról, teremtődről, aki az eget kiterjesztette, és a földet megalapította, és hogy félsz szüntelen minden napon nyomogatóknak haragjától, aki igyekszik elveszteni. De hol van a nyomogató haragja? Hirtelen megszabadul a fogoly, és nem hal meg a veremben, kenyeresen fogy el, hiszen én vagyok az Úr, a te Istened, aki megreszkedtetem a tengert, és zúgnak agjai, seregeknek ura az én nevem. És adtam beszédemet a te szádba, és kezem árnyékával födöztelek be, hogy újonnan plántáljam az egeket, és megalapítsam a földet, és ezt mondjam Sionnak, én népem vagy te, serkenj föl, kelj föl, eddig olvassuk a szent igétesét. Kedves ülekezet, ma a programunk összeállítói, a egyházi esztendő napjai figyelő és eseményre koncentráló kedves szakemberek, hát már lassan talán 300 éve, mert körülbelül ennyi, majdnem ennyi időset az útmutató, amit használunk, ami követi nagyjából az egyházi esztendőnek a az eseményeit és az igéket is így válogatják össze. A mai napra a félelem problémáját jelölték ki nekünk elmérkedés tárgyául. Az olvasmányunk is erről szólt, a tanítványok, akik a tengeren pánikba esnek, és elveszik a reményüket, hiába olyan kicsi, ez a genezáreti tó, valójában egy nagy víztároló, csupán innen kapja vizet Izrael, ma is. Mindenki tudja, minden iskolás gyerek, hogy milyen magas a vízszintje ennek a víztározónak, de hát tengernek is szoktuk nevezni. Galileai tengernek, mint a magyar tenger a Balaton, pedig hát tudjuk, hogy annak ennél nagyobb vizek, de az is édes víz, mint ahogy a Balaton is. Szóval a félelemről gondolkodunk ma, ami végigkíséri az egész életünket. Félünk a sötétben, egyesek a kutyáktól, valaki a bogaraktól, mindenki másról fél, betegségtől persze, hogy félünk, és hát félünk a haláltól. Beszél a Biblia olyanokról, akik egész életükben rabok a haláltól való félelem miatt. Megbékítja őket az a tudat, hogy egyszer el kell menni, pedig viszonylag hosszú időnk van arra, hogy ezt a kérdést magunkba meghányjuk, vessük és feldolgozzuk. Az a baj a félelemmel leginkább, hogy az megbénít bennünket, és olyasmire pazaroljuk az energiánkat, amit megváltoztatni nem tudunk, és kikerülni nem tudunk, és ahelyett, hogy megtalálnánk kulcsokat, és megpróbálnánk megérteni sorsunkat, és kitölteni. Fontos dolgokkal szokták mondani, hogy nem az az érdekes, hogy meddig élünk, hanem hogy milyen minőségű életet élünk. Hát így van, sok-sok igazságot mondunk ezzel kapcsolatban is, de valami őszintén, hogy szoktunk félni. És félünk mindennapjainkban is. Mi lesz velünk? Erre halad a világ. Nem hiszem, hogy van háztartás, ahol ez nem vetődne fel. Jó-e nekünk, hogy ki lett az Egyesült Államok elnöke, vagy éppen ki Oroszország vezetője, mi történik Észak-Koreában, és mi történik Magyarországon. Nem akarok ebben belemenni, mert mindannyian szoktunk ezekről a dolgokról is gondolkozni, ahogy Izrael fiai beszélgetéseiben, és évente legalább egyszer kötelezően is fölvetődik, hogy mi történt Egyiptomban. És nem azért vetődött ez fel, hogy, hogy megsirassák újra azt, ami ott történik. Részben talán igen, jó. De ezt olyan kedves formában, hogy a Pészak vacsorán, a Páska vacsorán minden falatunkat, a kis petrezselymet, vagy retket, a tojást is beszoktuk mártani, egy tál sós lébe, és ez a sós lé a könnyekre emlékeztet bennünket, a kovásztalan kenyér is a nyomorúság kenyerére emlékeztet. De nem ezt ünnepeljük, hogy mennyit sírtunk Egyiptomban, hanem azt ünnepeljük, hogy az Úr felemelt kézzel, kinyújtott karral, ebben benne van az, hogy ki az, aki ezt a kart ránthatja, tehát ha az Úr kinyújtotta a kezét és megmutatta a szabadulás irányát, ki az, aki ebben őt megakadályozhatta volna. És ez az, ami miatt most itt a könyvnek ebben az irodalmi stílusát tekintve kis panaszdal töredékében az imádkozó ember, mondjuk legyen Ézsaiás proféta, aki sokat hangján szólal meg itt. Ezzel jön az Úrhoz, hogy kelj fel, öltöz fel az erőt Úrnak karja. Nem kardja, hanem karja. Mintha időként elgyengülne az Úr, és valahogy azt mondaná, Uram, hát légy edzésben, és légy szíves. Töltsd meg magadat újra erővel, mert akkódunk, hogy a dolgok nem jó irányba mennek, és alul maradunk a küzdelmekben. Fölidézi akkor itt a régmúltat, ez a bizonyos Ráháb, akit az Úr kivágott, ez Egyiptom. Egyiptomnak a neve is volt Ráháb. A név egyébként ilyen fékezhetetlenül tomboló, dühöngő, nem hisztériázó, annál félelmetesebb nőt jelöl, tehát aki a családi porcelánt is hajlandó a párja fejét vagdalni, és még egyébre is vetemethet, szóval rá egy ilyen fékezhetetlen, nem lehet vele tárgyalni, tomboló. De az Úr kinyújtotta a karját, és akkor Ráhábnak is ajtót mutatott. És nem ő határozta meg, hogy mi történik Izrael népével. Te vagy, aki kivágtad Ráhábot, és ez a bizonyos sárkány, amiről itt szó van, ez előbukkan Jób könyvében és a Zsoltárokban is van, a Leviatán, az összetekeredett kígyó, és ennek a másik változata pedig a felágaskodó kígyó, itt most éppen a, nem a Leviatánról, hanem a felágaskodó kígyóról van szó, erről a nagy vízi szörnyről, nem mindig miféle lény volt ez a bizonyos tanító. Isten, nézz velünk, nem farkas szemet, hanem kígyó szemet. Szóval te vagy az, aki átdöfted ezt a sárkányt, nem a sárkány szent, hanem te voltál úrunk, aki ezt a félelmet kiiktattad az életünkből. És te voltál, aki megszálasztottad a tengert. Ez megint csak az Egyiptomból való szabadulásra emlékeztet. Olyan tanácsalan voltunk ott abban a pillanatban, amikor őseink mögött ott zörögtek a harci szekere, kiállva ért át 10 csapást a fára, a legszörnyűbb az utolsó volt, amiben az első szülöttek oda vesznek, amikor egy pillanatra megnyílt az út a szabadulásra, úgy, ahogy voltak, majdnem azt mondanám, hogy pizsamában, egy hajnalon történt mindez, úgy kellett összekapkodva a holmi elmenekülni Egyiptomból, mert a fáraó rögtön meggondolta magát, és beindították a harci szekereket, a tamboknak neveznék kezeket, és elkezdték üldözni Izrael fiait, akik mentek, és a végig kiderült, hogy ez egy zsákutca, mert ott van előttük a tenger. Kevesen tudták, hogy Isten már előző nap felindította a szeleket, amelyek elkezdték hajtani a vizet. Nem az az érdekes, hogy ez hogyan lehetséges, hogy van ilyen, hogy a szelek eltolnak nagy vizeket, ez még a Balatonon is előfordul. Egy hajós mondta egyszer nekem, hogy van egy ilyen állatatos szél, nagyon kell figyelni, mert egy másodperc alatt állhat meg, és akkor hatalmas víztömeg zúdul a parthoz, és ők épp arrafelé hajóznak, oda is csaphatja a parthoz a hajót. Szóval igen, van ilyen. A csoda nem abban van, hogy a természeti törvények, fizikai törvények most épp adott pillanatban nem érvényesek, hanem éppen akkor ott történik valami, hogy a menekülők száraz lábbal mehetnek át azon a platón, ami megvan, megtalálták ezt a kutatók, igen, létezik ilyen, a csoda abban van, hogy pont akkor, pontosan akkor történt mindez, hogy a menekülők megszabadulhassanak az üldözőktől. Szóval vannak tapasztalatok, és itt mindjárt, amikor az Urat szólítgatjuk, hogy kelj fel, és erősítsd meg megint a karodat, akkor ezt ne tegyük már, úgyhogy közben nem mondjuk el, hogy igen, tapasztaltunk csodákat az életünkben. Ildikó elmondta itt, hogy Teodor összeesett az utcán, és ma se tudják, ki volt az, aki rögtön szólt a mentőknek, és talán tartotta valahogy a lelket Teodorban. Milyen jó, hogy ott volt, és most nem azokra gondolunk, akiknél nem volt ott, és akik nem jártak ilyen jól, mint Teodor, de most őrá gondolunk, és gondolunk a saját életünknek azokra a pillanatra is, amikor egyértelműen valamilyen segítséget kaptunk, noha nem vártuk ezt. Noha úgy tűnt emberileg, hogy ki vagyunk szolgáltatva Rámának és Taninnak, a dühöngőnek és a felágaszkodó kígyónak, de hirtelen változás történt, bekörtözött be az életünkben, és ezt nem akarjuk elfelejteni. Nagyon fontos, hogy az imádságban ne csak újra és újra azért könyörögjünk, hogy Isten legyen jelen az erejével, győzzön a mi harcainkban és segítsen meg küzdelmeink között, hanem valljuk meg az Úr előtt is, hogy ez már megtörtént. Hogy ez megtörténhet. És nyugodtan magasztaljuk őt most is, mint ahogy ezt többször megtettük mondom Izrael fiai évről évre, összejönnek, hogy hálát adjanak, megünnepeljük a szabadulást, és persze elmondják, hogy mi volt rossz, mi fáj közben, de az Úr diadalmoskodott a baj felett. ne felejtsük el, hogy majd visszatér a 17. versben, ott onnan csak egy fél mondatot olvastam el, amikor ugyanezek a szavak hangzanak a magyar fordításban, szinonimát használ a Károly Biblia fordítója, ott ugye kejfről öltött fel az erőt, Úrnak karja, ó Úrnak karja, és itt a 17. versben serkenyfről kejfről, ez már Jeruzsálemnek szól. Hogy eljutunk a kiszolgáltatottságunk miatti könyörgésből mi a magunkat vett helyzetben érzők oda, hogy az Úr is meg akar minket szólítani, hogy ne az ő karjának az edzésben tartását miatt aggódjunk, hanem kelljünk fel mi is. Tessék edzeni a bajok idején. Tessék erőt gyűjteni, addig, amíg nappal van. Tessék emlékezni Jézus példázatára a 10 koszorús lányról, akiknek akkor kellett volna gyűjteni az olajat, amikor nyitva volt a bolt. Milyen egyszerű példa ez is. Nem akkor kapkodni, amikor indulni kellene, hogy felezzék meg a többiek, ami nem biztos, hogy elég lesz akkor bárkinek is. Szóval serkenyföl. Ne ülj testbettel. Ne engedd, hogy a félelem megbénítson. És megakadályozzon abban, hogy elvégezd a rád bízott feladatot. Én azokat az embereket szeretem, és azokat a történeteket, amik arról szólnak, hogy valaki rettenetes rettegések és szorongások közepette mégis elment arra az útra, amire el kellett mennie, hogy véghez vigyen valamit, amit az Úr rád bízott. Biblia nem titkolja el, hogy Jézusnak is voltak félelmei. Mintha vércseppek hullottak volna a homlokáról a Getsemáné kertben, és könyörgött, hogyha lehet, múljon el tőle ez a pohár. Így mondja, szó szerint az igen rettegni kezdett ott. Ezekben a pillanatokban, és nem, valószínűleg nem csupán azért, mert azt se becsüljük le, hogy most mindjárt ki fogják őt végezni. Találkoztam többször ilyen emberekkel, akik a síralomházból jöttek vissza, de azokat, akik nem jöttek vissza, nem tudjuk megkérdezni. Szörnyű dolog így élni, várni minden ajtónyitásra, és megértjük ennek a rettegésnek a szörnyűségét. Ha lehet, múljon el tőlem ez a pohár, Jézus is mondja, de egy száll ki ebből a történetből. Művészek számára a gondolat csemege elgondolkodni azon, hogy és mi lett volna, ha leszáll a keresztről, és mi lett volna a Getsemáné kertből, tudva, hogy mi következik rá, gyorsan elmenekül, mert ott még lehetett volna. Aki elképzeli, hogy milyen életet élt volna. És akkor úgy azt érezzük, hogy sosem lett volna boldog igazán. Nem élet az úgy, ha az ember félelem szorításában kiszáll abból az ügyből, amit olyan igazán, olyan jól, olyan nagy áldással legyen, hogy végezhetne el. Na de másodszor itt megszólal az Úr, miután mi kétségbe esetten kérveltük, hogy erősítse meg a karját. Megszólal az Úr, és nem csak azt mondja, hogy én vagyok megvigasztalótok, én hozom számotokra ebben a rettegésben a felmentő üzenetet, hanem rögtön egy kérdést is megfogalmaz az Úr a proféták keresztül, amit nem kerülhetünk meg, ami nagyon időszerű most is, ami nagyon nagy súlya nehezedik az életünkre, kedélyünkre és a teljesítményünkre is. Azt kérdezi az Úr, most nem Ráhábról, meg a nagykígyóról, meg egyebekről beszél, amit félig nem, ugye, hanem Azt kérdezi az Úr, hogy ki vagy te, hogy félsz halandó embertől, ember fiától, aki olyan lesz, mint a fű. Nem valami dicsőséges hasonlat, valaki szalma embernek tekinteni. Olyan lesz, mint a megszáradt fű, mondjuk ki, madárjesztő. Az Ózban megjelenik a madárjesztő, szalmával van kitörve, és lehet ijeszgetni egy gyufával is. Hát most gondoljuk végig, hogy kik azok az emberek, akiktől mi félünk, hunyjuk be a szemünket. Mondjuk azt, hogy az Úr azt üzeni, hogy csak egy madárjesztő. Felségsértésnek tűnhet ez, de ezek Isten igényének a szavai. Miért tetszik félni tőle? Madárijesztő. Úgy van felöltöztetve is, hogy a madarak, ha lehet, ijedjenek meg tőlük, de a bölcsebb madarak nem szoktak megijedni, hanem ott fogyasztják el az ők alapjukon az elcsend élelmet. Hát miért félsz egy marék fűtől? Olyan lesz, mint a fű, amelyről azt mondja a Biblia, hogy egy lobbanás a kemencében. Én vagyok a megvigasztalótok. Ez azt jelenti, hogy ne emberek kemény változásától, hangulatváltozásától, kegyeitől tegyük függővé azt, hogy milyen vigasztalást, magyarázatot találunk életünk dolgaira, hogy kimondunk-e valamilyen véleményt, vagy sem. Úgy héten valakivel beszélgettem egy nyílt eszmecserén, és ez volt a téma, hogy szabad-e egyáltalán szólni, amikor látható, hogy ennek nincs értelme, nem állítja meg azt, aki miatt szólni kell, és nem mozgósítja azokat, akik tehetnének valamit a dolgok megváltoztatásáért. És próbáltam elmondani, hogy világ sem lenne, ha Isten nem szólt volna. Ha azt mondta volna, hogy nincs értelme, mert tóhuva bohuvan, össze vannak keveredve a dolgok a világban, és ez a vacsak, ez a sár, ez a mocsár lehúz mindent, és a maga értelmetlen feketeségével, egyvelegével megakadályoz bennünket abban, hogy lássuk a fát, a füvet kinőni ebből, lássunk napot, csillagokat, világosságot. De Isten megszólalt, és lett világosság. Megszólalt, és kinőtt a fű, és a fa, és madarak, állatok jelentek, mint a végén az ember. De akkor is szólni kell, amikor éppenséggel nem mutatkozik gyors lehetőség arra, hogy a világban ilyen változás történjék. Ha nincs más, mindig azt keressük, hogy hát a szó helyett mit is lehetne csinálni. Én azt mondtam ennek az egy beszélgető partneremnek is, hogy lehet, hogy csinálni nem lehet más, de az is csinálás, hogy beszélünk és szólunk. A proféták mind úgy szóltak, hogy sokszor a szavai évezredek múlva hatottak csak. Szóval az Úr a mi vigasztalunk, és súlyos felelősség terhel bennünket, ha nem ő hozzá fordulunk, hanem azokhoz a halandókhoz, akik olyanok, mint a fű, mint a szalma. És közben elfeledkeztünk az Úrról, aki nem olyan, mint a szalma, aki nem olyan, mint ezek a mulandó emberek, hanem aki az égeket teremtette, a földet alapította, akkor ezzel szemben, ezzel a hatalmas Istennel szemben, akiről Jézus is azt mondja, ha a veremekről gondoskodik, ha a mező füvéről, ma van sornak a kemencébe vetkedik, így gondoskodik is, akkor mi miért aggodalmaskodunk szüntelenül? Én nagyon érdekes, ahogy így fogalmaz, azt mondja, nyomorgatódnak haragjától, aki igyekszik elveszíteni szüntelen minden napon. Igen, bele vagyunk fáradva, amikor ebben, hogy minden nap valami harc, valami ütközet, valami képzelt ellenség ellen, megint valami megvonás, valami lecsapás, valami új ijeszgetés, és eközben emberek föladják, és azt mondják, nem érdemes küzdeni ez ellen. De most imádságunkban, az Úr előtt, amikor ezt a kérdést vizsgáljuk, akkor újra és újra szembeállítjuk az Urat, az örökkévaló Istent, ég és föld teremtőjét, azokkal a személyekkel, akik olyanok lesznek, mint a megszállott hű. Elfeledkeztél az Úrról. Igen, félelemnek az egyik súlyos, kellemetlen velejárója, hogy mindig elfeledkezünk az Úrról. És csak úgy lehetséges ezzel ellen küzdeni, hogy mindig felidézzük. Ezért van többek között a kezünkben az ő szent igéje. Ezért megyünk imádságban üveli, ezért vagyunk a közösség, ezért élünk a kegyelmi eszközökkel, hogy el ne feledkezzünk az Úrról. Mert ő nem feledkezik el. Vajon elfeledkezhet-e az anya a gyermekéről, mondja az ige, igen, ez néha sajnos előfordulva, de én rólatok el nem feledkezem, mondja az Úr. Tehát nem fog rólad elfeledkezni. A harmadik dolog, amit ebből a kis szakaszból most tanulunk. Ez pedig az, hogy azt mondja itt az Úr, ezt üzeni, hogy hirtelen megszabadul a fogor. Nem hal meg a veremben, kenyere se fogjál. A mindennapi kenyérért folytatott napi imáink közben jó erre az igére is gondolni. Sokak kenyere miatt fáj az én fejem is minden nap. És most meg kellett csendesednem, végig gondolnom, több mint 1000 ember dolgozik az intézményeinkben, és azon kívül még vagy 300-an részidőben, és egyéb módon. És sokszor aggodalmaskodom én is, de most azt mondta az ige, azt mondta ez az üzenet, hogy a veremben lévő fogoly kenyeret nem fog elfogyni. Na jó időnként végig gondolni azt is, hogyha eddig nem történt meg, miért történne meg ezután, elfogy vajon Isten ereje? Nekem kell könyörögnöm, hogy a karjából ki ne szálljon az erő, kelj fel, és ne gyengülj el, Uram, cselekedj, légy olyan kedves, és ő azt üzeni, hogy hirtelen megszabadul a fogoly. Nem vagyunk hősök, nem vagyunk hősök, nem azon múlik egy dolog kedvező végkimenetel, hogy milyen hősiesen találjuk ki a reménytelen helyzetben is a megoldást. Nem Mózes találta ki, hogy merre kell menni, és hogy fognak tudni átütni a veres tengeren, nádas tengeren. Az Úr cselekedte ezt, így ő volt az, aki csapásai által Egyiptomban megtörte a fáraó hatalmát, aki végigvitte a pusztai vándorlás alatt az ő népét, és szétszóratásban is megőrizte, és újra felépítette Izrael államát is. Ezek mind-mind a bizonyságoknak a felegei arról, hogy hirtelen egyszer csak nem várt módon, mondjuk most legutóbb épp a során után, 3 évvel újra megalakul Izrael állama, 2000 év hányattatás és csönd után. Hirtelen. Ahogy világbirodalmak egy éjszaka alatt összeomlanak. nem mi rajtunk múlik, ez olyan kedvesen mondta a Gönc Árpád ennek idején, hogy nem mi csináltuk 56-ot, hanem azt csináltuk minket. Ez olyan rájellemző megállapítás volt. Legfeljebb felismerjük, hogy az Úr cselekedett, és akkor az adott pillanatban jól döntünk. Időnként látszik, hogy képesek vagyunk mi nem jól dönteni és elpuskázni a lehetőségeket is, de vajon visszamegye a fogoly a verembe, ha egyszer szabad lehet? Milyen drámai dolog, ha ezt látjuk, hogy valaki visszamegy oda, esetleg ugyanazokban a politikai kapcsolatokban és ugyanannak a medvének az ölelésében, úgy mondja, hanem egyszer kijött, mert nem okulunk mi emberek, nagyon balgák vagyunk, nem az Úr karját kell szólítgatni, hanem nekünk kell felserkenni. Serkenj fel Jeruzsálem, van egy ilyen kedves énekünk is, amiben ez a gondolat ott van, hiszen én vagyok az Úr, a te Istened, aki kész vagyok, képes vagyok cselekedni, egyedül én vagyok üzeni ezt az Úr. Ez a hirtelen szabadulása a fogolynak, Isten csodálatos hatalmától függ, és most gondoljuk, életünk legnehezebb ügyeire, elkészítette már a jó kimenetel, boldog, aki megéri. De boldog az is, aki ha nem is éri meg, de nem hagyja fel, akkor sem, mert hiszi, tudja, hogy az Úrnak karja rövidült meg. Hát a mi karunk se rövidüljön meg. A mi karunk se azért mozduljon fölfelé, megadjuk magunkat, nem legyen a kiterjesztett, vagy összekulcsolt kezünk, karunk a itt való imádságnak és a cselekedetre való készségnek a mozdulata és a látva megint bennünket. Amen.